Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Ferenc Orsi, a űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a Hunor program vezetője, kezdet csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Hetedik napja van fönt Kapu Tibor a világűrben társaival együtt. Mit csinálnak most, erről van információjuk?
Van, igen, kifejezetten sűrű munkanapjai vannak. Ez annak köszönhető, amire büszkék vagyunk, hogy az egyik legnagyobb tudományos portfólió az övé. Nagyon sok kísérletet végez, nagyon sok feladata van, de arra is van ideje, hogy azért akár ha a program úgy engedi, akkor a Földön a gyerekekkel, diákokkal is tud beszélni.
Mennyire sűrű a beosztásuk?
Percre pontos, 5 percenkénti szinte. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy megvan percre pontosan határozva, hogy melyik kísérlettel, melyik géppel, melyik műszerrel, mikor, mit kell tennie, mennyit dolgozhat vele. Vannak olyan kísérletek, amik a fent elhelyezett eszközökön zajlanak, azoknak a beosztása is nagyon feszes, tehát nem csak neki van szüksége egy adott műszerre, hanem a kollégáknak is, akik fent vannak, és azért ez nagyon feszesen be van osztva. És erre rá kell számolni azt is, hogy azért minden egyes olyan űrhajós, aki először van a súlytalanság állapotában, a pontosan azt, hogy hogyan fog reagálni, és ezeket hogy küzdi le, amik tünetként jelentkeznek, például egy enyhe fejfájás az első időben, egy-két napban. Ezt is hozzá kell számítani a kísérleti időhöz, hiszen gondoljunk bele, hogy neki meg kell szoknia egy súlytalanságot, és utána ugyanúgy el kell végeznie a tudományos munkáját, amit itt a Földön begyakorol.
De leveszi a ceruzát, de az közben arrébb úszik.
Arrébb is úszik, meg az ő feje is egy picit lehet, hogy éppen fáj, vagy a látásának adaptálódnia kell a megnövekedett nyomáshoz, mert hiszen az itt a keringési rendszer nagyon érintett az új, a súlytalanságban.
Az indulás az döcögős volt, izgalmas volt, vagy ez az üzemszerű indulás, hogy a jó ég tud. Ugye, hogy mikor áll össze minden.
Üzemszerűen izgalmas, azt tudom mondani, tehát valóban üzemszerű az, hogy váratlanok a helyzetek, tehát ugye ezért szokta mondani az ÉZA, hogy az ismeretlennel dolgozunk, ez az Európai Ügynökség egyik jelmondata, mert mindig adódik, szinte az a biztos, hogy valami adódik, amire nem gondoltunk, vagy nem számítottunk, vagy nem pont úgy vártuk. Itt most az AX4-es missziónál azért, ha lehet azt mondani, talán a hosszabb várakozási esetek közé tartoztunk, vagy már egészen nagyon hosszú ideig tolódott arrébb a start. De ez azért volt így, mert tényleg több olyan feltételnek is egyszerre kellett biztonságosnak lennie, amit ellenőrizni kell, ha kell, akárhányszor is, hiszen életek múlnak rajta. Egy emberes küldetés, ahol az űrhajóban 4 ember ül, az egészen más, mint hogyha van egy teherszállító eszköz, amiben van mondjuk 20 műhold.
Hát, azt elengedték volna hamarabb?
Hát fel is szálltak onnan más küldetések a Starlinknek a műholdjait folyamatosan küldték fel. Volt is olyan, aki megjegyezte, hogy hát hogy lehet, hogy a Starlinket elengedték, az AX4-et pedig még nem. De hát az AX4-ben 4 ember ül.
Hogy dől el? Van egy olyan küldetés irányító a csoportban lent az irányító központban, aki mindenért vállalja a felelősséget, mint a filmeken?
Igen, van egy repülés irányító parancsnok, ez a NASA, tehát a NASA-nak a felelős vezetője, embere, de neki minden honnét, a földi irányító állásokból, az űrhajóból, minden honnét, az űrállomásra is azt a jelzést kell kapnia, hogy a küldetés indítható. És hogyha egyszerre és mindenhol azt a megerősített jelzést kapja, hogy indíthatja, akkor adja ki a parancsot, hogy indulhat a küldetés.
Ilyenkor az űrhajó sok meddig kell, hogy üljenek fent?
Hát, hogyha már mikor beszálltak, az itt is így volt, akkor az az alapeset, hogy órákig, mert ugye ők előbb beszállnak, és aztán megy tovább a procedúra, fölkészítik a rakétát, utána mindent újra még egyszer ellenőriznek, és így tovább, és még az utolsó, szinte az utolsó pillanatban is le lehet állítani egy küldetést, ha bármi olyan gyanús van, ami a küldetés megszakításának a indokoltságát esetleg feleleveníti, vagy felmerül. Itt most ilyen nem volt, voltak azért izgalmas pillanatok még az utolsó egy órán belül, mert még volt egy bizonytalanság egy szenzor kapcsán, de azt is sikerült a mérnököknek elhárítani.
Ilyenkor van valaki, aki beszél velük, és azt mondja, hogy nyugi, lehet, hogy egy óra, lehet, hogy 5 óra.
Az irányító központ és az űrhajósok, egész pontosabban Peggy Whitson parancsnok folyamatos kapcsolatban állnak, és hát azért ennek a küldetésnek a parancsnokságát egy olyan hatalmas rutinnal rendelkező élő legenda tölti be ezt a parancsnoki pozíciót, Peggy Whitson, 65 éves, tényleg nem túlzás azt mondani, egy veterán űrhajós nő, aki volt már számtalanszor a világűrben, több mint 2 évnyi időt töltött ott, utazott Soyuzzal, Space Shuttle-lel, Dragonnal, volt parancsnoka is, például a Shuttle-nek, volt parancsnoka az ISS-nek, tehát egy olyan tapasztalatú hölgy ült a parancsnoki székben, és ül ott, ahogy a három kezdő űrhajósnak nem volt félnivalója.
Úgy van a honlapon, hogy 14 és 21 nap a tervezett küldetés időtartam. A kettő között van egy hét különbség. Ez miért ilyen rugalmas?
Igen, hát ahogy láttuk a felbocsátási időt, hogy az is tolódhat, ez a becsapód, vagy a beérkezési, a hazaérkezési, vagy a splashdown angolul ugye, időpontnál is azért van egy ilyen bizonytalanság, mert az űrállomás pillanatnyi pályapozíciója annak megfelelő volta, ahhoz kell ahhoz, hogy kidokkolhassanak. Tehát ezt mindig folyamatosan számolják, és mivel tolódott a felbocsátási idő, ezért nézik azt, hogy mikor van olyan pozícióban az űrállomás, és hogy le lehet dokkoltatni róla az űrhajót. Tehát van ebben egy kis mozgástér, de azt gondolom, hogy Tibor olyan jól érzi magát fönt, legalábbis nekünk most ez a tapasztalatunk, hogy egyáltalán nem bánja, ha esetleg tovább tart a küldetés.
Ilyenkor teljes ellátmányuk van igazából bármennyi időre?
Hát azért ez mindenbe van osztva, az étel, a folyadék, a víz, az oxigén, minden. Tehát a világűrben semmi sem azért úgy néz ki, hogy az az életnek kedvezzen. Nem tudnánk túlélni. Az űrállomás az egy tulajdonképpen zárt rendszerű ökoszisztéma, szimulátor, vagy egy kisméretű ökoszisztéma, amiben mindennek adottnak kell lenni az emberi életre. De ezek fogyóeszközök lennek, hát az étel például, úgyhogy amikor a Boeing Starliner űrhajó, tavaly ugye ez egy elég ismert történet, hogy rossz meghibásodott, és nem vállalta föl a NASA azt, hogy lehozza vele az űrhajósokat, akik tesztelni fölvitték. A Boeing Starliner üresen jött vissza, és egy Dragonnal később hozták le ezt a két űrhajóst, egy hölgyet és egy űrhajós urat, akkor közel 9 hónapig maradtak fenn. Na most azért azt minden raktárkészlet megérzi, hogyha plusz 2 fő 9 hónapig ellátásra szorul.
Azt nem mondható, hogy érdektelenségbe fulladt volna ez az expedíció, mert olyan kérdések is jönnek, hogy miért nincs rajtuk egy munkavédelmi sisak, amikor a nemzetközi űrállomás az csupa kiszögellés, és ha valaki elrugaszkodik, akkor repül.
Azt tudom mondani, hogy már pozitív hatása van a programnak arra, hogy nagyon sok ember tényleg millió kezdek érdeklődni az űrkutatás és az űrtevékenység iránt, és a kérdés egyáltalán nem rossz. Ugyan munkavédelmi sisakot nem tudnak hordani, hiszen azért itt korlátozott a hely, meg egyáltalán ők ott élnek, és azért az ember nem tud egy sisakban élni. De való igaz, hogy meg kell tanulniuk, főleg amikor először van fent egy űrhajós, eleve adaptálódnia kell a szervezetének a súlytalansághoz, és meg kell tanulnia mozogni, méghozzá ügyesen mozogni, egyrészt, hogy önmagában ne tegyen kárt, másrészt, hogy a drága eszközökben ne tegyen kárt, mert hiszen valóban egy ilyen 4 méter átmérőjű, 110 méter hosszú csőrendszer, így képzeljük el az űrállomást, ami egy ilyen futballpályányi. És ezen belül nagyon-nagyon sok értékes és sérülékeny eszköz is van.
És mindenhol lógnak a vezetékek, azt látom, hogy szabadon megy minden.
Hát majdnem nekünk minden. Rendetlennek tűnik, egyébként ez is egy magyarázatot ad arra rögtön az érdeklődőknek, hogy miért tart olyan sokáig a kiképzésük, mert ő nekik azért már kvázi otthonosan kell mozogniuk akkor, amikor először életükbe megérkeznek. Ezért a Földön egy az egyes modellben gyakorolnak nagyon sok mindent. Tehát ők ezeket a modulokat már ismerik a földi párjukból, de azért ott megtanulni azt, hogy hogyan mozogjon, hogyan koordinálja a testének a mozgásait egy súlytalan környezetben, azért az feladat.
Étkezésről jöttek hírek, azt látjuk, hogy miket esznek, de hogy hogyan ürítenek, azért az még mindig egy kérdés marad. Például kell-e hozzá gravitáció, vagy nem kell hozzá gravitáció. Olyan viták zajlanak itt a szerkesztőségben, hogy nem kell, mert a zsiráf is tud lentről fölfele inni, akkor miért kéne gravitáció hozzá?
Hát a zsiráfnak is vannak trükkjei, ugye? Tehát azért az az igazság, hogy olyan mértékig van a szervezetünkbe kódolva az 1G, a gravitáció, hogy azt nem is nagyon tudjuk, igaz, nem tudatos. És pont egyébként a súlytalanságban az emberi szervezet tanulmányozása rengeteg olyan biológiai és orvosi tudást adott már az emberiségnek, hogy ez nagyon értékes. De való igaz, hogy mindenhez szükséges a gravitáció, az emésztési folyamatokhoz is, a perisztaltikához, tehát a bélműködés, a vizelet ürítés, a nyelés, minden ilyen szerv működéshez valamilyen módon a gravitációnak van hatása, megérezzük, hogyha súlytalanságban vagyunk. Ha valakit ezek egyébként érdekelnek, akkor azt javaslom, hogy a Millenáris G épületébe, a Huniverzum interaktív látogatóközpontba mindenképpen látogasson el, ezt október 31-ig tudja megtenni, és a magyarokavilágűrben.hu honlapon lehet akár elővételben, hogy biztosan ne kelljen várakozni a jegyet foglalni. Ott például egy ilyen űr WC, ha úgy tetszik, az ki van állítva. Tehát ezek, pont ezek a kérdések, amik nagyon népszerűek. Hogy mosnak fogat, hogy fésülködnek, hogy alszanak, álmodnak-e, nehéz-e ott 90 percenként napfelkelte van, hiszen megkerülik 90 percenként a földet.
Nincs erre luxa, amit le tudjon húzni?
Van egy olyan alvózsák, ami hát, ugye nincs fönt meg lent, hanem hát ugye ott vannak a falhoz rögzítve valahol, és mindenkinek megvan a maga zsákja, ahol biztosítva vannak azok a körülmények, ahol pihenni tud, és ott van ez a kérdés is, hogy a mosdó hogy néz ki, vagy a WC.
Ilyesmire is választ kapunk, hogy kell-e katéterezni, mert én itt ilyeneket is kaptam.
Hát azért katéterezik őket, szegények már annyi mindenen túl vannak, mire oda jutnak, hogy nekem ez nem lenne szívem, megoldják ők ezt, de azért valóban. És amit nem tudunk, ugye itt a földön szimulálni a kiválogatás és a kiképzés során sem, az a tartós súlytalanság. Tehát ilyen úgynevezett zero-g repülés Tiborék is kaptak. Ez egy ilyen parabola repülés, ahol felemelkedik a repülőgép, aztán zuhanni kezd, és ezt ismételgeti. És ebben néhány másodpercig lehet átélni ezeket a súlytalansági viszonyokat, de azt, hogy ezt napokig fenntartani, ezt nem lehet a Földön magyarul, azért mindenki élesben először, amikor feljut a világűrbe, akkor érzi meg azt, hogy milyen valóban tartósan súlytalan állapotban lenni.
Rákérdeztem Kapu Tibornál, hogy ő adaptálódott-e már a világűri körülményekhez?
Igen, és nagyon jól érzi magát, úgyhogy ő egy olyan szerencsés alkat, és ez nagyon megnyugtató, aki ezt kifejezetten jól bírja. Ez az tevékenység történetében, az emberes repülések történetében voltak olyan példák, főleg még az űrkorszak hajnalán, amikor azért meglepően rosszul vagy jól bírta valaki ezeket a viszonyokat. Például Csár Simonyi, aki egyébként gyakorlott pilóta is, azon kívül, hogy fejlesztő mérnök, és sok mindent köszönhetünk neki, a Microsoftnál például az Excel táblát, ő például nagyon jól aludt. Ő azt mondja, hogy soha az életében nem aludt olyan jól, mint az űrállomáson. Ott aludta a legjobbakat. De van, akinél tartósan fennáll az inszomnia.
Azt hiszem, az édesapjának meg a fizika kultúrtörténete című nagy összefoglaló művet
pontosan.
De például ilyenre tudják szűrni az űrhajós jelölteket, hogy a keringési rendszerük, amit nem feltétlenül érez az ember, amikor nap mint nap itt a földön él, az mit fog csinálni fent?
Többféle szűrés is volt a válogatás során. Voltak több irányú nagy géterhelések, például a Magyar Honvédség légierejének a Gripen gépeivel voltak kitéve egészen komoly 7G-s terhelésnek is, illetve Amerikában a NASTAR-nál volt egy olyan szimulátorban terhelésük, ahol sok G-s terhelést kaptak. Tehát volt róla fogalmunk, de azt tudom mondani, hogy a magyar tudósok még plusz teszteket is végrehajtottak, ami nem is feltétlenül az ESA protokollja, olyan véralvadási hajlamot is vizsgáltak, ami biztos, hogy kizárja, hogy ne legyen, tehát azt próbálták kizárni, hogy véralvadási hajlam ma esetleg az átlagnál nagyobb-e a jelöltnek. Ezek nagyon fontos dolgok, mert a kisvérkör, nagyvérkör működésének a felborulása, tehát ez a kardiovaszkuláris elbillenés a normál földfelszíni egyensúlyi állapotunkból, ez esetleg tud keringési zavarokhoz, ne adj Isten, vérökképződéshez is vezetni. Nyilván a kéthetes fenntartózkodás nem hasonlítható össze egy fél éves fenntartózkodással, de ezeket jobb inkább kiszűrni és megelőzni.
Napi vizsgálatoknak valami telemedicinával ilyenkor nyomon tudják követni az űrhajósokat? Szóval van napi vérnyomásmérés, meg napi EKG, vagy valami, hogy látják vannak lent, fönt, hogy mi történik?
Vannak fönt olyan eszközök, az ultrahangtól kezdve az EKG-n keresztül sok olyan eszköz, amivel egyébként magukat is vizsgálják. Ez részben egyébként kutatási feladat is sokszor. De ha valamiért esetleg gond volna, akkor azért többnyire szokott lenni a fent lévő személyzetben legénység között egészségügyi végzettség, ez nem mindig van így, de azért általában az űrhajósoknak egy jelentős része akár orvos, vagy van orvosi végzettsége is, és hát a föld, a földi parancsnoki központ, a földi irányítás, az nagyon szorosan kontrollálja őket, és segít minden olyan helyzet elhárításában, ami esetleg kockázatos lenne.
Űrorvosi stáb ilyenkor lent folyamatosan?
Folyamatosan, így van.
hogy mit csinálnak?
Így van, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Hunor program egyik eredménye, hogy van most már Magyarországnak egy európai űrügynökségi minősítéssel rendelkező űrorvosa is, és ő is figyeli Tibornak minden rezdülését, úgyhogy...
Hogyha európai minősítéssel rendelkező űrügynökségi minősítéssel rendelkező űrorvosunk van, ez azt jelenti, hogy őt igazából a napi gyakorlatból kivehetjük, mert ő most már űrorvoslással különböző missziók és expedíciókban fog segíteni?
Vannak ilyen jogosításai, tehát ez a minősítés, ez azt jelenti, hogy jogosultsága van ahhoz, hogy bizonyos munkafázisokban ott legyen egy kiképzés, vagy egy tréning, vagy egy misszió során, de azért ettől függetlenül szakorvos is, és nagyon komolyan sok feladata van a Semmelweis Egyetemnek az egyik fontos orvosa, tehát azért én azt gondolom, hogy amikor éppen nem ezzel foglalkozik, akkor azért a napi orvosi ellátásban is dolgozik tovább.
Mit csinál Cserényi Gyula? Beugrani ugye nem tud, mert hát ő lent van. Ilyenkor ő ott van?
Végig ott volt egyébként nagyon sokat, tehát a kiképzési fázisban szinte ugyanazokon a fázisokon végigment, mint Tibor. Voltak eltérő feladatok, és most pedig a Houstonban van, és a Földről támogatja a missziót, ami nagyon-nagyon sokat segít Tibornak. Részben segít neki a kísérletek elvégzésében. Ilyenkor, mivel említettem, hogy azért ott fönt azért egy picit más az embernek, főleg az első pár napban az egészségügyi érzése, esetleg vannak olyan tünetek, amiket le kell tudjon győzni, és mégis ugyanúgy dolgoznia kell, hiszen be van osztva az ideje. Nagyon sokat számít az, hogy valaki, aki ezeket a kísérleteket ugyanúgy mélységében ismeri, együtt tanulták meg, együtt gyakorolták be, segít neki a munkafázisoknak a diktálásában, elvégzésében, ebben kontrollálásában. Másrészt pedig lelkileg is óriási támaszt jelent Gyula. Itt nagyon jól, tehát két igazi jó baráttá váltak ők a program során, és nagyon nagy támaszai egymásnak. Úgyhogy az, hogy Gyula ott van, az, hogy Gyula támogatja Tibort, az nagyon sokat segít.
Hogy osztják el a kísérleteket? A hely meg az idő véges. Az emberi kapacitás is véges.
Hát ez egy külön feladat volt a program során, és ebben a NASA és az Axiom Space, illetve az összes résztvevő nemzetközi szakember és a magyar szakemberek együttesen hosszas tárgyalások során alakították úgy a táblázatát, az időbeosztását, az órarendjét az űrhajósoknak, hogy mindenki mindenhez odaférjen, amikor szüksége van arra a műszerre, a kutatási programok végre legyenek hajtva. Ahogy mondom, 5 perces időszakokra leosztva, lebontva van meg ilyenkor minden űrhajósnak a programja.
De egy parancsnok van fönt, egy pilóta van fönt, ha jól emlékszem, meg 2 küldetés specialista.
Ez az AX4-esre vonatkozik, de mikor felérnek, akkor az űrállomásra belépve ott az űrállomás parancsnoka a parancsnok. És van fönt 7 állandó személyzet, most annyian vannak fönn, illetve most már ők 4-en, tehát ez 11 fő. És ebből van az űrállomás parancsnoka, de igen, Peggy Whitson az az AX4-es csapatnak a mindenkori parancsnoka a starttól, az indulástól a megérkezésig. És talán onnantól kezdve is most már örökre.
Ilyenkor a kísérletekben segítenek egymásnak, vagy ez egy presztízs kérdés, hogy a saját kísérletemet saját magam csináljam meg?
Nagyon sokat segítenek egymásnak, és aki a legtöbbet segít mindenkinek, az Peggy. Peggy Whitsonról annyit tudni kell, hogy ő egy most 65 éves, de úgy szoktam fogalmazni, mert nem tudok ennél szebbet, hogy egy élő legenda. Ez a hölgy nem csak hihetetlenül jó kutató, sok-sok végzettsége van, például biológus, tudományos munkákat végzett nagyon sokat, de óriási rutinja van a világűrben, több mint 2 évnyi időt töltött fent, volt parancsnoka az ISS-nek, utazott a Space Shuttle-nökkel, Soyuzokkal, a Dragonokkal. Az Axiom küldetésekben most már ez a második, aminek ő a parancsnoka, és borzasztóan szimpatikus, jó személyiség. Tehát ő túl azon, hogy egy hihetetlenül okos és tapasztalt űrhajós nő, egy nagyon-nagyon kedves, jó lelkű, igazi gondoskodó vezető. És így azt gondolom, hogy ez a nyugalom, ez a biztonság tudat, ami az egész AX4-es csapatra jellemző, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ők ilyen jókedélyű gárda. Tehát azért azt mondják, akik együtt dolgoznak velük, hogy nagyon vidám csapat.
Arról beszélt valamit Kapu Tibor, hogy milyen volt bemenni a nemzetközi űrállomás? Tehát maga a nemzetközi űrállomás, mint olyan, ez egy fogalom. Az nem tegnap épült, az egy történelmi dolog.
Így van. Már ők egyébként itt a Földön is találkoztak, tehát előzetesen a kiképzés során az a 11 ember, akik most ott fönt együtt vannak, ők azért itt a Földön már találkoztak és gyakorlatoztak is együtt korábban. Pont azért, mert azért nem ismeretlen arcok várták egymást, de nagyon, ahogy láttuk is a képeken, hát ők már nagyon várták a csatlakozást, a dokkolást, mert azért abban a szűk űrhajóba üldögélni 28 órát azért az elég megterhelő, de a túloldalon is nagy volt a készülődés, nagyon várták már őket. Ilyenkor ez egy olyan jó dolog, amikor hónapok monoton munkáját megtörve megérkeznek a ismerős, de mégis most újként megérkező csapat, hogy egy igazi örömteli üdvözlés volt mindkét oldalról. Tibor nagyon várta ezt a pillanatot, mi is nagyon vártuk ezt a pillanatot, és én úgy éreztem a képek alapján, amit közvetítettek, hogy ez kifejezetten jól sikerült.
Az erős pistát azt ilyenkor csempészni kell, vagy azért be kell írni a leltárba, hogy ez
nincsen,
jön?
Nincsen csempészés, semmi csempészés, nincs az utolsó grammig mindenről jegyzőkönyv van, és ez egy nagy dolog, hogy élelmiszerben is tudtunk olyan termékeket, amit fel tudott vinni. Tehát óriási feladat az élelmiszerben űrminősítést szerezni. Mi a jelentősége ezeknek a tulajdonképp fűszereknek, ugye az erős pista és a piros arany? Ezek fönt az ízérzékelés sem olyan, mint a föld felszínen. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy eleve ezek az ételek, az űrminősített ételek nem annyira erős ízűek, nem nagyon nagy a sótartalmuk sem, mert az a csontritkulásban ugye gyorsítaná az egyébként is fennálló csontritkulási folyamatokat. Másrészt pedig a folyadék telítettség a nyálkahártyákban egy picit elhangolja az ízérzékelést. Tehát azért ez jó dolog, ha ott valaminek ízt lehet adni. Amire még külön büszkék vagyunk, az a Stümmernek a csokoládéja, amit meg tudtak úgy csinálni, és ezt a NASA elfogadta és felengedte az űrállomásra ezt az űrcsokoládét a Stümmertől, hogy ezt űrminősített formában Tibor fel tudta vinni magával. Nagyon sokat jelent egy magas kalóriatartalmú, de jó ízű, finom étel. De
lehet ebből üzletet csinálni? Tehát mostantól kezdve fogom látni a boltok polcain az űrminősítésű erős pistát, meg az űrminősítésű Stümmert, és akkor az egy kicsit többe kerül, de hát Kapu Tibor is ezt tette fönt?
Azt én nem tudom, hogy itt a Földön hogyan fognak ezek a cégek ezzel a lehetőséggel élni, de egyébként igen, az űrállomásra feljuttatott ételeknek a gyártása az egy komoly lehetőség és egy komoly piac. Tehát, hogyha ott meg tudunk kapaszkodni, vagy akár későbbi küldetéseknél el tudjuk azt érni, hogy magyar termékfejlesztők, élelmiszeripari mérnököknek a fejlesztései eljuthatnak esetleg akár ebbe a kategóriába, hogy mondjuk megrendeljék az űrhajósok rendes menüjébe beszállítóként egy-egy ilyen termékünket, azt gondolom az egy óriási lehetőség.
Azt olvasom a program honlapján, hogy a cél egy robusztus űrszektor kialakítása, amely nemzetközi szinten is versenyképessé teszi hazánkat a high-tech iparban. Ennek milyen lépései vannak? Az elsőt azt látjuk, Kapu Tibor fönt van, és kísérleteket végez egyiket a másik után. Mi jön itt utána?
Igazából 2021-ben, amikor a Külgazdaság és Külügyminisztériumban megírtuk az első nemzeti űrstratégiát, és ezt a kormány elfogadta, akkor mi megpróbáltuk azokat az irányokat felvázolni, amiben van reálisan képesség, esélyünk és lehetőségünk arra, hogy Magyarországot előrébb vigyük. Ebbe tartozik bele az is, hogy visszatérünk az emberes űrrepülésbe, ahol mi már egyszer jártunk, és lehetőleg most már ne 45 évet kelljen a következőre várni, nem ott tudjunk maradni, hiszen most ez a több száz főből álló Hunor szakembergárda is nagyon sokat tanult az évek alatt, és olyan képességeink vannak, amik ebben a világban most értékesek. Ki tudunk válogatni, és bizonyos fázisokban tudunk képezni űrhajósokat is. Ez egy lehetőség, de emellett igyekeztünk megerősíteni az egyetemeinket. Számos egyetemen indult el akkreditált űrhöz kapcsolódó képzés, az ELTE-n már ugye régebb óta van űrkutatóképzés. A Budapesti Műszaki Egyetemen van akkreditált űrmérnökképzés, Miskolcon szintén, de említhetném a Semmelweis Egyetemet, Debrecent, Pécset, Szegedet, Győrt. Tehát nagyon sok helyen indult el az elmúlt években az országban ez az űrhöz kapcsolódó képzés, illetve létrehoztuk a Unispace programot, amiben 21 magyar egyetem egy 3,5 éves szakirányú továbbképzést indított, ami nem önmagában ad egy diplomát vagy végzettséget, hanem a már meglévő diplomára épít rá egy űrszektorhoz kapcsolódó plusz képzést. élettelen természettudomány, élő természettudomány, tehát az orvosi, gyógyszerészeti kérdések is, mérnöki tudományok és társadalomtudományok, hiszen nagyon sok olyan kérdése van ennek a területnek, ahol akár a nyitott jogi kérdések, diplomácia, biztonságpolitika vagy a közgazdaságtan.
Kié a világűr.
Pontosan, kié a világűr. Na most ebben képezzük a szakembereket, most már angol nyelven a második évfolyamtól, hiszen nemzetközi a tudás maga, és ez az egész terület. Felmértük a vállalkozások, cégek egész sorát az évek alatt, hogy kik azok, akik már részben vagy egészben kapcsolódnak az űrszektorhoz, illetve amikor 2018-ban átvettem a területet, vagy elkezdtem ezt a területet felépíteni, 2015 óta teljes jogú tagja Magyarország az Európai Ügynökségnek, de szignifikánsan 2018-ban emeltük meg az ESA-hoz való kapcsolódásunkat a befizetett összegnek a meg ötszörözésével, és ezt a pénzt, ezt a hazai vállalkozások és kutatóintézetek tudják visszaigényelni, és bekapcsolódni ezáltal az Európai Ügynökség programjaiba. Ez is nagyon hatékony, hiszen 250 fölötti ma már az ESA által regisztrált magyar partnerek száma, eredetileg olyan 25 és 50 közötti volt ez a szám, amikor én 2018-ban az Európai Ügynökség magyar delegációjának a vezetését átvettem. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy sokrétű ez. Most a középiskolásokra is koncentrálni kezdtünk, indítjuk a kis műholdépítési és rakétaépítési programokat, versenyeket. A CubeSat, illetve a KenSat programokba kapcsolódhatnak be most már többedik éve a magyar középiskolák. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy az egész szektor együttesen tudja emelni a lehetőségét Magyarországnak. Nem lehet ráfókuszálni egy kutatásra, hanem ez egy olyan komplex terület, ahol tényleg az élettantól a mérnöki kérdésekig nagyon-nagyon sok területen tudunk előrébb lépni.
Akkor, ha jól értem, akkor az egésznek a leglényege az, hogy azt lehessen mondani az ezen a területen most még tanulóknak, hogy ez nem egy a levegőbe való tanulás, mert hát látjátok, előbb-utóbb lesz feladat.
Így van, és azt szeretnénk, hogy itthon tartsuk őket. Tehát azok az emberek, gyerekek, fiatalok, akik ezzel a területtel akarnak foglalkozni, azok nagyon innovatívak, és szeretnék a megtanult, elsajátított tudásukat itthon kamatoztatni. Hogyha nem nyitunk nekik teret, tehát nincs olyan program, amiben ők itt tudnának dolgozni, akkor keresni fognak valahol a világban ilyet, és ez egy nagyon kúráns tudás. Tehát ez tényleg az űrszektor hihetetlenül, szinte robbanásszerűen fejlődik. Egyre látjuk ezeket az egyre komolyabb vállalatokat, akik egyre nagyobb összegeket fordítanak, investálnak erre a területre. Nyilván van egyfajta brain drain jelenség is. Ez egyébként egész Európára jellemző, mert azt látjuk azért, hogy maga az európai űrszektor azért nem vezeti a versenyt, mert azért az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Japán, India, az arab-öböl egyes országai, itt azért nagyon globális sok tényezős verseny van. Ebben egy versenyző az európai országok összessége, és azért más országokban is panaszkodnak rá, még nyugat-európai országokban is, hogy a nagyon fejlett, képzett szakemberek, a fejlett tudással rendelkező szakemberek esetleg kapnak nagyon jó ajánlatokat mondjuk az Egyesült Államok űrszektorától. Tehát a célunk az is, hogy az egész európai űrszektort is fejlesszük együtt.
Azt mindig elmondják, hogy ez egy nagyon megtérülő befektetés, négyszeres hasznot tud majd hozni valamikor, de az induló összeg az mennyi?
Ez egy magas.
Honnan kell számolni az induló összeget, hogy eldöntik, és akkor éveken keresztül megy a képzés, vagy onnan, hogy be kell fizetni a rakéta indításért? Honnan?
Ez egy magas belépési küszöbű terület, és igen, azt látjuk, és ezt csinálják akár Magyarországgal összemérhető lélekszámú országok, mint Csehország vagy Svédország, hogy az állam például az Európai Ügynökségi befizetéseken keresztül segíti, hogy a saját szektora lehetőségekhez jusson. És amikor ezek a cégek bizonyítani tudnak, mondjuk például egy Európai Ügynökségi űrprogramban, onnantól kezdve piacra tudnak jutni, és megrendeléseket kapnak, ha jól csinálják. De szeretném aláhúzni, hogy ez egy nagyon, ha úgy tetszik, rideg világ. Itt valódi képességeknek és tudásnak kell a birtokában lenni, tehát itt ez nem az a világ, ahol azt mondom, hogy meg tudom csinálni, azt, mert el fog dőlni, hogy meg tudja valaki csinálni,
hozzuk,
vagy nem nagyon érdemes. Tehát lehet minden, csak nem érdemes. Mert itt, aki tényleges képességekkel rendelkezik, és például itt a Hunor programban most azok a kísérletek, amiket a NASA elfogadott és beengedett az űrállomásra, az nagyon-nagyon sok fázison keresztül, sok szűrőn keresztül mentek ezek a programok, azok a kísérletekre most méltán lehetünk büszkék. És ezek most már ott vannak, és olyan már bizonyítani tudnak a világűrben, és van már olyan is közöttük, ami iránt már nemzetközi érdeklődés is van, hogy ezt folytatni szeretnék.
De üzleti titok, hogy eddig mennyibe került? Azért kérdezem, mert ugye ez egy állami program, elvileg.
Nem az, ez 99 millió dollárt különített el erre 2021-ben a magyar kormány, ez a magyar közlönyben megtekinthető. Ennek egy jelentős része eleve el sem hagyta az országot, hiszen ezeknek a kísérleteknek, illetve a magyar mérnököknek, kutatóknak, szakembereknek a felhasználása lett elköltve. Nyilván a nemzetközi partnerekkel való együttműködésnek, tehát mi a mi részünkről mindent szívesen elmesélünk. Itt a nemzetközi partnerek is jelzik, hogyha egy-egy információ, mondjuk egy kísérlet, vagy bármi más, az mondjuk nem kommunikálható úgy, ahogy mondjuk mi szeretnénk. Tehát amikor azt tapasztalja a hallgatóság, hogy egy-egy kísérletnél, például vannak olyan előírások, hogy mi az, amit elmesélhet egy az űrállomás beli életéből egy űrhajós, mi az, amit nem. Beszélhet-e a társainak a mindennapjairól? Nem. Tehát Tibor, amikor beszél, akkor a NASA által meghatározott, illetve az űrállomást üzemeltető űrügynökségek által meghatározott módon kommunikálhat, és ez mindegyik űrhajósra igaz.
Meg kell tanulni egy kommunikációs dress kódot.
Abszolút. Mi az, amit... És ez azért van így, mert ez a világ, ez egy nagyon magasan biztosított világ, olyan értem, egy nagyon komoly, fegyelmezett fázisok vannak. Itt magas technológiáról beszélgettünk, emberi életekről beszélgettünk, úgyhogy amit mi tudunk mondani, az teljesen nyilvános, ennek a programnak a megvalósulására a magyar kormány 2021-ben elkülönített 99 millió dollárt, és sem infláció követés, sem árfolyam korrekció, sem egyéb nem volt. Tehát ez ebbe fértünk bele.
Tehát akkor olyan kérdést nem is érdemes föltenni, hogy katonai jellegű kísérleteket csinálnak a Putibor, mert azt mondja, hogy nem kommentálhatja.
Nem csinál, de nem szeretünk ilyeneket még kérdésformájában sem meghallgatni. Egyébként békés célú felhasználása van a nemzetközi űrállomásnak is, ez fontos. Egyébként a világűr militarizálása egy nagyon komoly kérdés, és az 1967-es űregyezmény tiltja is. És én, mint kutató, nagyon szeretném, ha ez így is maradna. De hát nyilván azért ne legyünk naivak, nem az űrállomás és nem az emberes repülés területén, de az űrtechnológiák kapcsán általában azért azt látjuk, hogy mindenféle felhasználás az asztalon van.
Ugye, ott van a küldetés honlapján, hogy a kereskedelmi űrhajózásra való áttérés jegyében megy ez a program is. Miért tolódik át a kereskedelmi űrhajózás irányába az űrrel való foglalkozás? Mert ez azt is jelenti, hogy az államok kihúzódnak mögüle.
Elindult ez a folyamat igazából már évtizedekkel ezelőtt. Sőt, azt tudom mondani, hogy az űrkutatás hajnalán, még amikor az Apollo program zajlott például, már akkor is nagyon sok magáncég segítette a NASA programjának a megvalósítását, de valóban azért a 60-as, 70-es, 80-as években sokkal jellemzőbb volt az, hogy kormányzati programok végrehajtásáról volt szó, sőt, az űrverseny első fázisában, a hidegháború alatt a szovjet blokk és az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei között zajlott még az űrben is a verseny. Ez mostanra sokkal globálisabbá vált, sokkal több szereplővé vált, és nem csak államok, hanem magáncégek is részt vesznek benne, pontosan amiatt, hogy ez egy üzlet is. Tehát például a SpaceX-nek az egész modellje, bár NASA megrendeléseket is hajt végre, de azt látjuk, ugye ők birtokolják a Falcon rakétákat, ők vezették be ezt a visszatérő fokozatot, ami drasztikusan lecsökkentette a kilogrammonkénti felbocsátási költséget, ez forradalmasította ezt az egész területet. Ők fejlesztik és birtokolják a Starlink műholdrendszert, ezáltal egy olyan multiorbitális megakonstellációval, több ezer műholdas flottával rendelkeznek, ami a világon egyedülálló. Nekik vannak személyszállításra és teherszállításra alkalmas űrhajóik a Dragon formájában. Ez egy magáncég. De vannak benne állami szerződések is. Tehát a modell hibrid. És ez jól is van így. Én azt gondolom, hogy ahol egyébként hasznot lehet termelni, ott helye van és szerepe van a magáncégeknek, de a szabályozásnak is. Tehát ezért van az, hogy az Európai Unióban most az úgynevezett Space Act, tehát az űr szabályozás kérdése az most nagyon aktuális. Itt Európa és az Európai Unió szeretne valamilyen módon kereteket szabni annak, hogy mit és hogyan lehet végezni a világűrben. De hát, mint mondtam, Európa itt csak egy játékos, tehát bármit is mondjon majd az Európai Unió, azért itt az Európai Unión kívüli óriási szereplők is vannak.
Mennyire stabil az amerikai hibrid űrkutatási rendszer? Mi van, ha Donald Trump és Elon Musk összerúgja a port, és Donald Trump azt mondja Elon Musknak, hogy nem kapsz több támogatást, amivel indíthatsz rakétákat, akkor az bedönt mindent az egész világon?
Hát én ebben a kérdésben inkább most csak a mindennapi hírekre hagyatkozom, és olvasom én is, hogy éppen a két említett szereplőnek a párbeszéde, vagy vitája, vagy erős beszélgetése, igen, éppen hogy áll. De kétség kívül látjuk azt, hogy nagy hatása van a nem csak erre a szektorra, hanem amiatt, hogy ez a szektor ennyire fontos, és hogy a 21. század a technológia évszázada, és mi a civilizációnk határait, a technoszféránkat felraktuk, kitoltuk a Kármán vonalon túlra, ezért minden ilyen jelenségnek hatása van a mindennapjainkra is, akár a politikára, vagy a napi aktualitásokra is.
Kármán vonalról jut eszembe, mi az üzleti modellje a kereskedelmi űrhajózásnak? Ugye Jeff Bezos felviszi Katy Perryt a Kármán vonal fölé valahová.
Hát az inkább egy űrugrásnak nevezném, és nem űrhajózásnak.
Meg a mennyasszonyát, ahelyett, hogy lehozná neki a csillagokat az égről, inkább mondjából fölviszi oda. De ennek értem az üzleti modelljét, mert ez valahol a show business. Katy Perry majd ír róla egy dalt, azt sokan meghallgatják, letöltik, reklámot lehet nézni, közben fizetnek. De egy 2 hetes űrállomáson eltöltött meló, az nem ez a kávéház.
Ez teljesen más kategória, ugyanis a Katy Perry féle jelenség az nem is űrhajózás, tehát az nem emberes űrrepülés, az űrrepüléshez hozzátartozik, attól lesz űrhajós valaki, hogy legalább egyszer megkerülte a Földet. Tehát ez a fajta űrugrás, ahol néhány perc súlytalanság, ez inkább érdekesség. Az a különbség, hogy valaki úszik néhány tempót a strandon, vagy mondjuk egy hajót irányít a tengeren. Tehát azért két külön történet. A valódi emberes űrrepülés és űrhajózás világa az kőkemény, és csak szakmai lehet. És itt is az volt a helyzet, hogy Tiboréknál is, itt 3 állam szerződött ezzel a programmal, ugye India, az indiai űrügynökség, az európai űrügynökség, aki a lengyel nemzetiségű, de európai űrügynökségi űrhajóst viszi, és a Magyar Hunor program, az egy nemzeti, szintén állami nemzeti kutató űrhajós program, és tehát itt 3 állam vagy űrügynökség jelentkezett erre a feladatra, és itt minden egyes tevékenységnek meg kell szereznie az engedélyt, hogy egyáltalán végrehajtható-e, és bevihető-e az az eszköz, vagy az a tevékenység az űrállomás területére. Nagyon komoly tudományos jelentősége van, nagyon komoly szakmai eredmény, és nagy presztízs.
De egy nemzeti űrügynökségnek, mint a miénk, abban, annak mi az üzleti modelljében? Azt addig értem, hogy ki kell fizetni mindent, amit ki kell fizetni, a tagságot ki kell fizetni, a kiképzést ki kell fizetni, de hogy számolják ki, hogy ez hogy jön vissza?
Ez egy bonyolult kérdés, egy kicsit Karikó Katalint hoznám ide, hogy ne csak az űrből hozzunk példát. Ő 40 éven át dolgozott azon az mRNA-s vakcinán, amit senki nem vett komolyan, az egész kutatását. Elvették a forrásait, a laboratóriumát, a pénzét, az állását, a lehetőségeit, és ő pedig elszántan és töretlen hittel haladt előre, mert ő tudta, hogy igaza van. És a végén egyszer csak az emberiség egy olyan helyzetbe került, amikor tulajdonképpen az ő 40 évnyi munkája fordult egy pillanat alatt olyan állapotba vagy fázisba, hogy mindenkinek szüksége volt rá. Az alapkutatások, alkalmazott kutatások is sokszor ilyen dilemmát jelentenek, hogy forrásokat kell arra allokálni, hogy később aztán ez termőre forduljon. Azt tudom mondani, hogy rengeteg eredményet használjuk a mindennapjainkban az űrkutatásnak, a memória hubtól elkezdve a mobiltelefonos műholdas navigációig, akár magát a mobiltelefont is hozhatnám példának, a miniatűrizálás, a számítógépek miniatűrizálása is azért volt ilyen gyors, és azért volt ilyen sürgető, mert például a nagy küldetések az Apollo programban korlátozott súllyal, mérettel, de fedélzeti számítógépeket igényeltek, tehát a fejlesztéseket katalizálta ez az egész terület. És hát azért vannak benne ilyen cégek, magánvállalkozások, akik például az emlegetett Elon Musk, vagy Jeff Bezos, mert ezek a technológiák, ezek termőre fordíthatók. Maga az űrállomás azért is érdekes, mert ez egy zárt rendszer. Energiaforgalmában ugyan nyitott, a napelemeket a nap süti, de anyagforgalmában zárt rendszer. Annyi víz, molekula, levegő molekula, élelmiszer, bármi van ott, amennyit ott elhelyeztünk. És ugyanilyen zárt rendszer a nap rendszerünkben, a világűrben maga a Föld. Tehát azok a technológiák, például olyan növénytermesztési kisetek, mint amilyen a Hunor program portfóliójában is van, ezek a technológiák, az itt kifejlesztett módszerek használhatóak sokszor a földfelszíni kihívásaink megoldásában is.
Előbb-utóbb egy messzebbi emberes űrutazásra is fel kell készülni ezekkel. Ezek azért nagyon földközeli, 400 kilométer távolságra van, és még a Hold is nagyon nagy falatnak látszik emberesen, pedig ott már egyszer voltunk.
Így
ez
van.
Az irány?
Így van. A Holdra vissza fogunk térni. 2030 és 35 közöttre várják a szakértők, a szakma, hogy megérkezünk állandó Hold körüli és Hold felszíni bázissal. Két nagy program fut, az egyik az oroszok és a kínaiak közös Hold programja, a másik az Európai Ügynökség, a NASA és más országok közös Lunar Gateway programja. És valóban a Hold még relatíve, hát ilyen 380 000-400 000 kilométer közötti, de tőlünk relatíve állandó távolságban lévő pont, de valószínűleg el fogunk hamarosan, most nyilván nem tudok pontos időpontot mondani, de mondjuk 2050 előtt indulni a mély űr felé, a naprendszer távolabbi pontjaihoz. Ha Elon Muskra bízzuk, akkor holnap odaindulunk, azért az ő Starship programja, ami egy 5000 tonnás eszköz, és óriási terhet képes felemelni, és ugye most még felrobban, de hát ez a tesztidőszak, és azért itt mindenkit higgadságra intenék, ez ezzel jár.
Igen, tehát ilyenkor ugye tanulnak belőle.
Hát hogyne,
tudják, ez, hogy mi romlott el,
ezek nagyon durranak, de esett
nem fog.
Így van, de most is ugye volt a Bokacsikában az a hát látványos hang és fényeffektusokkal járó robbanás, amit mindenki látott.
És örült neki, azt mondta, hogy nagyon jó, hogy ez így történt.
Hát azért én azt hiszem, az a mosoly nem volt teljesen őszinte, de ettől függetlenül tényleg és rengeteget lehet ezekből tanulni, és Werner von Braun, aki a nagy rakéta programjára, ugye a Saturn 5-öknek a fejlesztésért is felelt az Egyesült Államokban. Hát azért az ő keze alatt is eldurrant egy-két ilyen kísérleti fázisban lévő rakéta, mire ez a technológia kialakult. Tehát van ez így, de a lényeg az, hogy Elon Musk például forradalmasítani fogja valószínűleg, ha ez a Starship program sikeres, a szállítmányozást, és akkor valóban reális elérhető távolságba kerül idézőjelben a Mars.
De van három élő kiképzett űrhajósunk, Farkas Bertalan, Kapu Tibor és Cserényi Gyula. Meg van egy űriparban érdekelt magánvállalkozásunk, a 4IG. Ebből a kettőből össze lehet tenni valamit, vagy ezen még nem spekuláltak?
Hát én azt gondolom, én az állami feladatokért vagyok felelős, annak mindenképpen örülni kell a világon mindenhol, hogyha a terület iránti érdeklődés az úgy nő, hogy abból valódi szaktudás, szakembergárda nevelődik ki, és ténylegesen erősen meg tud jelenni egy-egy iparban, ágazatban egy ország. Tehát itt azt tudom mondani, hogy a legfontosabb eredmény az elmúlt évek nyomán, hogy ez a terület végre fényt kapott, és újra élni kezdett. Hát azért az, hogy emlegettük a Kármán vonalat, az azt jelenti, hogy itt magyar tudósokról nevezték, magyar tudósról, Kármán Tódorról nevezték el ezt a bizonyos világűr határát, de sokan mások is letették a névjegyüket, és méltatlanul volt homályban ez a terület évtizedekig a rendszerváltás után. És az, hogy itt vissza tudtunk térni, eleve, hogy 2015-ben végül teljes jogú tagjává váltunk az Európai Ügynökségnek, majd 2018 óta egy óriási fejlődésen ment keresztül ez a terület, ez önmagában biztató. A 21. század a technológiai évszázada, és ráadásul tudás alapú társadalmat szeretnénk építeni. Jogos igény az, hogy ne összeszerelő üzemekből álljon egy-egy országnak a gazdasága, bár annak is van helye, hozzáteszem.
Tehát így azért, a rakétát is össze kell szerelni,
mert valahol. Így van, a rakétát is valaki összeszereli, tehát van ennek sok szintje, de az, hogy kutatásfejlesztés, innováció legyen a hazai iparban is, és itthon találjanak a kiművelt emberfők lehetőséget a munkára, ez azt gondolom, hogy stratégiailag egy óriási lehetőség és jelentős szerep.
De mostanában mindent abban mérnek, hogy van-e iránta üzleti kereslet, meg lesz-e belőle termék.
Hát
egy
így van.
Utazásból, abból az ott elvégzett kísérletekből lehet termék.
Hát már van. Tehát igazság szerint majd ez az nem is az én dolgom lesz majd, hanem amikor a programnak már az a fázisa, ami nem ér, ez a program nem ér véget azzal, hogy Tibor visszatér. Itt még nagyon-nagyon sok munka van előttünk hónapokon keresztül. Ahogy majd a kísérletgazdák publikálják az eredményeket, már annyit most is tudunk, hogy már most is felkeltette egy-két fejlesztés a nemzetközi közvélemény szakmai érdeklődését.
Mi lesz, amikor Kapu Tibor visszatér? Nyilván mindenki nagyon fog örülni, sikeres a küldetés, de neki utána még van dolga ezzel a misszióval?
Rengeteg, és igazából ő élethosszig kell majd helytájon ezzel a feladattal, amit és sikeres eredménnyel. Farkas Bertalan példáján lehetett lemérni, hogy milyen fontos volt az, és Magyari Béla példáján, hogy ők, akik ezeken a lehetőségeken átmentek, ugye Magyari Béla, mint tartalékos űrhajós, Farkas Bertalan pedig, mint repült űrhajós, folyamatosan, mint a nagykövetei ennek a területnek járták a különféle iskolákat, meghívásoknak tettek eleget, és tesz a mai napig Farkas Bertalan eleget. Ez azt jelenti, hogy képviseli ezt a területet, és a figyelmet oda irányítja. De túl ezen nagyon sok olyan űrhajós van a világon, akik effektíve akár programok irányításában részt vesznek. Például Frank De Vin, az Európai Ügynökségnek az emberes repülésért felelős szakmai vezetője, ő is űrhajós egyébként eredetileg, és járt fent, töltött fent fél évet is a nemzetközi űrállomáson. Tehát amikor Tibor visszatér, illetve Gyula, ahogy szintén az ő rá is hárul ez a feladat majd, akkor őnekik el kell kezdeniük majd a szektor legkülönfélébb feladataiban segíteni a magyar szakembereket és a magyar űrszektort, hogy érvényesülni tudjon.
Cél az, hogy egy következő néhány éven belüli küldetésen újra legyen magyar űrhajós, vagy ez egy álom inkább?
Ez egy olyan álom, aminek céllá kell válnia, és mi ezért dolgozunk, hiszen 45 év után tértünk vissza erre a területre, nagyon sok mindent a nulláról kellett, vagy előről kellett megtanulnunk, kezdenünk. Most együtt van egy csapat, egy komoly szakembergárda, megvan a tudás, a képesség, ez most fordulhat termőre, hogyha lesz folytatás, és ott tudunk maradni az emberes űrrepülési területen, ahol egyébként növekszik az igény a kiképzett űrhajósokra, hiszen, ahogy mondtam, a programok száma egyre nő, és egyre komolyabb feladatokat kap az emberiség ezen a területen. Nyilván ez a döntéshozatal, a politikai magas szintű döntéshozatalnak a feladata, a kormánynak a dolga, hogy ebben állást foglaljon. Én a magam részéről annyit tudok tenni, hogy igyekszem ezt szakmailag úgy letenni az asztalra, ezt a javaslatcsomagot, hogy a döntéshozók majd megfelelő módon elbírálhassák.
Ha benne akarunk maradni az emberes űrrepülésben, akkor mi a logikus? Újabb és újabb űrhajósokat kiképezni, vagy Kapu Tibort állandóan edzésben tartani? Azért kezdem,
hát vagy Cserényi Gyulát
aki ott van 5 éves parancsnok nő, hát Kapu Tibornak még elég sok ideje van.
Így van, és Gyulának meg még pláne, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez most már önmagában egy nagy dolog, hogy találtunk olyan fantasztikus tehetségeket az országban, akik kiképzést is kaptak, de természetesen, hogyha majd egyszer odáig jut a magyar űrszektor, akkor ha megnyitjuk újra ezt a lehetőséget a fiatalok előtt, akkor én azt gondolom, hogy ezután a misszió után még fokozottabb érdeklődés lenne egy újabb űrhajós toborzásra.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Ferenc Orsolya, a űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a Honor program vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő vett részt, a főszerkesztő Módos Márton. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, Kapu Tibor magyar űrhajós fenn van az űrben, mi más lenne? Javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést közvetlenül és automatikusan kapják majd meg, ahogy az űrhajó megy. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.